Egy pár szót szólnék arról, hogy mi is ez a téma, mire számíthattuk a elkövetkezendő két napon, hogy mik voltak azok a gondolatok, amik arra vezettek minket, hogy egy ilyen témát válasszunk, mint hogy férfi és női szerepek. És akkor legelőször azt az igét olvasnám fel egy kicsit kibővítve Mózes első könyvéből, amit a meghívókon is megtalálhattatok. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap. A teremtéshez tartozik hozzá a nemiségünk, a teremtettségünknek egy nagyon fontos eleme, amit itt a Teremtés könyvében találunk, alapeleme mondhatni, az, hogy férfivá és nővé teremtette Isten az embert. És azt is olvassuk itt rögtön az elején, hogy is azt mondja Isten, hogy ez mind igen jó. És mégis elég sokat gondolkoztunk azon, és ahogy magam körül körbenéztem, egész sokszor gondoltam arra, hogy miért van az, hogy azt mondja Isten a teremtésben, hogy az, hogy ő férfivá és nővé teremtette az embert, az igen jó, és mégis kevés dolog okoz talán ennyi fájdalmat az embernek, mint a saját nemiségével való küzdelem, vagy a saját nőiességének, a férfiasságának az elhordozása bizonyos időkben. Ha az egész életünkre nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen az óvodában az ember még csak megcibálja, a fiúk megcibálják a lányok haját, és a lányok pedig, én emlékszem, hogy egy dobozzal rohangáltam egy kisfiú után, hogy a fejéthez vághassam. Tehát voltak ilyen nagyon hangulatos elemek. Ugyanakkor emlékszem, hogyha visszagondolok, akkor az óvodában három vőlegényem volt egyszer, és nagyon kellemes időszak volt, és az egyiknek például szertartásszerűen minden óvodai elalvás előtt puszítattunk egymással, és az egész óvoda tapsolt. Tehát voltak ilyen nagyon békességes elemei a férfiasságnak és a nőiességünknek, és aztán nyilván az embernek a serdülőkorral elkezdődik egy olyan időszak, amikor elkezd vívni a saját önmagával, nyilván az identitását keresve, és a saját szerepét is keresve. És ugyanúgy, mint ahogy egyáltalán a saját identitásunk megtalálása sem megy egyszerűen, talán a saját nemi szerepeinknek a kialakítása és az ebben való elmélyülésünk sem megy egyáltalán egyszerűen. Legalábbis én állandóan azzal szembesültem, hogy igazából sokak számára, sokunk számára időről időre teherré válik, vagy nehézé válik, majd hogy nem megoldhatatlanná válik az a tény, hogy férfivá vagy nővé teremtett minket Isten. Igazság szerint konfliktus helyzetek sokasága adódik, nehezen tudunk mit kezdeni talán időnként azzal, hogy hogyan is viselkedjünk. Sőt, az igazán nagy probléma, hogyha igaz ez, hogy a teremtettségben ezt nem csak feladatul, hanem ajándékul is kaptuk, akkor akár ebben gyönyörködhetünk is, hogy ez így van, hogy férfivá és nővé teremtett minket Isten. És a kérdés, hogy valóban képesek vagyunk-e arra, valóban alkalmas edényei vagyunk-e Istennek arra, hogy kibontakozzon bennünk az, ami a férfiúságunk, nőiességünknek az ajándéka Isten által. Erről szeretném, hogyha erről beszélgetnénk. Az az időszak, amit most élünk, bár nyilván közhelyes azt mondani, mikor első és értevista koromban leírtam azt a mondatot, hogy a reformáció kora, a változások kora volt, akkor a irodalomtörténet tanárom rámézett, és azt mondta, hogy tudjak is azt, hogy mindenkor a változások kora volt, és ezzel keresztül is húzta az egész koncepciót, amit én felépítettem. Minden esetre természetesen mindenkor a változások kora, de a szerepekben, a nemi szerepekben, abban, hogy ki hogyan viselkedjen férfiként, nőként, abban ilyen jelentős változás, ezt nem csak én mondom, a szociológusok is mondják, mint az elmúlt 200 év során, nem nagyon volt a történelemben. Most természetesen mondjuk a középkortól kezdődően gondoljuk végig a történelmet. Hogyha arra gondolunk, hogy milyen hosszú ideig, századokon át megvolt egy nagyon is kialakult rendje a társadalomnak, arra nézve, hogy mi a férfi feladata és mi a nő feladata, akkor ezek a feladatok mára mindenképpen felbomlani látszottak. Mikor gondolkoztam azon, hogy mi is volt a nő feladata, és ma mennyire más ez, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy a középkortól kezdődően az újkorban is, és nagyon hosszú ideig, a 19. századig Magyarországon mindenképpen, de tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nálunk még a 20. században is ez jellemző volt, a társadalomnak az elvárása a nővel szemben egyértelműen az volt, hogy anya legyen, hogy feleség legyen, ez volt a legfontosabb, amit tehetett. Ez olyannyira így volt, hogy a középkorban és a koraújkorban azt a szegény lányt, aki valami miatt nem ment férjhez, ez nagyon-nagyon érdekes, hirtelen feladatát veszítette. Ugye nem is nagyon tudunk erre hagyományt, hogy mit csináljon egy szegény asszony. Az, hogy özvegy, az rendben van. Arról úgy nagyjából van fogalmunk, még a korán is özvegyen marad. De mi van akkor, hogyha egy lány nem megy férjhez egy faluban? Ezekből a lányokból váltak azok a nők, akik aztán bábák lettek, meg úgynevezett javasasszonyok. Teljesen normális, hogy a közösségben megpróbáltak feladatot találni maguknak, és a feladat az az volt, hogy ők gyógynövényeket készítettek, hogy legalább ebben legyen rájuk szükség. Hiszen teljesen felesleges emberekké váltak. Hogyha valaki nem lett anya és nem lett feleség, főleg ha nem lett feleség, akkor tökéletesen feleslegesnek érezhette magát, egyedül, hogyha ilyen gyógyító feladatokat látott el. Viszont, ha meg ilyen gyógynövényekkel kezdett foglalkozni, nagyon hamar a boszorkányság bűnébe esett, és rendkívül sok ilyen szerencsétlen egyedülálló lányt, asszonyt végeztek ki boszorkányként, különböző boszorkányfelek áldozataiként. Tehát, hogy mennyire meghatározott volt a lányoknak, a nőknek a szerepe a társadalomban az évszázadokon keresztül, ezt is mutatja. Egy férfinak egy fokkal egyszerűbb volt a helyzete, mert hosszú ideig kitolódhatott az az időszak, amikor ő mondjuk így betyárkodott. Tehát mondjuk, ha valaki 40-50 évesen talált magának egy fiatal lányt, az még rendben volt. Az volt a lényeg, hogy az életének legyen egy pontja, lehetőleg az apja halála előtt, mert itt az öröklésben volt érdekes, amikor ő megnősült. Általában, hogyha már nagyon elaggott az öreg, akkor gyorsan a fiú talált magának valakit. Ennek teljesen egyszerű oka volt az, hogy öröklés csak akkor történhetett, hogyha van valakire hagyni. Tehát, hogyha látható volt az, hogy a fiú az tovább fogja örökíteni valakire a vagyont, a családi vagyont. Hogyha olyan betyár volt, vagy olyan ilyen gondatlan, hogy csak kocsmába járt a helyet, hogy mondjuk feleséget keresett volna, akkor tényleg meggondolta az apa, hogy vajon szabad-e erre a fiúra hagyni a vagyont. Olvastam ilyen 16-17. Századi végrendeleteket, ahol kifejezetten kikötötték az örökhagyók azt, hogyha még 3 év múlva is a kocsmába fog járni inkább a helyet, hogy az asszonyok után járna, akkor pedig inkább az egyházra hagyom a vagyonomat, de semmiképpen nem a fiamra. Tehát ilyen módon a férfiaknak is volt egy kicsit megkötözöttség, mert nyilván a férfi is akkor volt egész ember, hogyha átvette az apai gazdaságot, hogyha ott megpróbált beilleszkedni ebbe a régi-régi körbe, amit megszokhattunk, amit megszokhattak az emberektől. Tehát nagyon-nagyon fontos volt a család, a férj, feleség szerep, és aztán természetesen a gyermekáldás. És ez megint egy tulajdonképpen elég sajátos ördögi kör, ez megint a szociológiának a területe, hogy volt, hogy még a 20. század elején is olyan falvak Magyarországon, ahol annyira féltek attól, hogy mi van, hogyha összeházasodnak, és nem lesz belőle gyerek, hogy inkább ilyen úgynevezett próbaházasságokat kötöttek titokban, ami azt jelenti, hogy együtt éltek egy ideig, és hogyha mondjuk biztos volt már, hogy jön a gyerek, akkor házasodtak össze. És ezt a falunak a tudtával történt ez a dolog, pontosan azért, mert annyira féltek attól, hogy mi van, hogyha nem örökölhető, vagy nem örökíthető tovább a vagyon. Tehát, hogyha egy picit visszanézünk ezekre a nagyon is farkas törvényeknek, egyébként keresztény országunknak a farkas törvényeire, akkor azt láthatjuk, hogy valóban szinte egyedülálló vagy privilegizált szerepben van a házasság, a házasságkötés, a család és a fenntartása a családnak, a fenntartása a társadalomnak, a közösségnek. Ezek tehát nagyon fontosak voltak egészen hosszú ideig. Olyannyira így van ez, hogy hiába változtak meg manapság a körülmények, talán még ma is érezzük, vagy éreztétek, vagy érezheti bárki azt, hogyha ő egyedülálló, és mondjuk a bizonyos koron túl egyedülálló, akkor talán úgy érzi magát, mint egy teljes, nem teljes értékű ember. És talán a közösség is kicsit úgy tekint rá, még most is, ez szinte tudatalatti jelenség, azt lehet mondani, hogy hát igen, ő még nem, ő még valami baj van vele, ugye hát ő még nem ment férjhez, nem nősült meg, hát ő még nem teljes értékű ember a társadalomnak. Tehát minthogyha a teremtettségünknek a lényegéhez is hozzátartozna az, a teljes értékűségünkhez hozzátartozna az, hogy mi családban élünk, férjek, feleségek vagyunk, és gyermekeink vannak. Ami egyfelől nagyon fontos és igaz is. Másfelől azonban irtóztató elvárás valakitől, és természetesen nagyon erőteljesen frusztrálhat valakit, hogyha ezt egy ilyen állandóan jelenlévő követelményként tartjuk számon. Nőiességünknek és férfiasságunknak ugyanis meggyőződésem szerint nem az a lényege, hogy férjek és feleségek vagyunk, hanem az, hogy nők és férfiak vagyunk. És önmagunkban, mint teremtett lények vagyunk azok, akik vagyunk. És így kell megtalálnunk a saját identitásunkat. Erről a kérdésről többek között erről is szeretnénk beszélgetni. Ugyanakkor, ugye beszéltem a változásokról, milyen érdekes, Magyarországon a női munka még Európa más területeinél is viszonylag később jelenik meg. Ezt tudás, hogy emlékszem, de tudom, hogy 1848-ban, amikor Bruce Terész létrehozza az első lánynevelő iskolákat, és létrehozza az árvaházakat, és különböző valóban nőknek szóló nőnevelő intézeteket, akkor hatalmas ellenállásba ütközik mindenféle helyén a társadalomnak. Tehát annyira nem volt bevet az, hogy a nők tanuljanak, hogy dolgozzanak, hogy a 19. század közepén is ez egy hatalmas botránykülnek számított a társadalom nem egy tagjának a szemében. És ugyanezt mondhatjuk el tulajdonképpen a 20. századról, hogy a női munka legalábbis a század elején még borzasztóan ritka vagy nem elfogadott dolog. Mára pedig mit látunk? Nagyon sok esetben azt találjuk, hogy a nők, a lányok többet keresnek, legalább olyan keményen dolgoznak, mint a fiúk. Hatalmas változások, olyan változások, amelyeket sem pszichésen, sem pedig társadalmi tudat szintjén nem tudtunk követni, és így van ez a kereszténységben is, a kereszténységgel is így van ez. Nagyon hosszú ideig a kereszténységben sokkal inkább jelenvalók voltak ezek a régi toposzok, vagy a régi szerepek. Tehát én például még olyan keresztény közösségben jártam, és szerintem sokan így vannak ezzel, akik természetesen azt tekintették elsődlegesnek, hogy az asszony az, aki otthon van és szűri a gyerekeket, és a férj pedig természetesen, aki, mint Krisztus és az egyházat, gondoskodik róla, stb. Stb. Igen ám, csak mi van akkor, hogyha egy házasságban a nő jóval többet keres, mint a férfi, és ugyanakkor mégis ő az, aki neveli a gyereket, ő az, akinek a vállán rengeteg minden nyugszik. Hogy lehet ezeket a hatalmas feszültséget feloldani, hogy egyáltalán hogyan lehet ebbe az új helyzetbe beleilleszkednünk, mit kezdjünk ezekkel az új helyzetekkel, amik kialakulnak. Ugyanakkor ezek, hogy milyen legyen egy keresztény nő, hogyan viselkedjen egy keresztény nő. Miután az ember mindenféle segédeszközöket keres ahhoz, hogy az identitását kialakítsa, természetesen előttünk példák vannak. Az első példa, ami az embernek az életében jelen van, az a saját családjának a példája. Ha János meggyógyul, erről bőven fog beszélni. Őhozzá nagyon sokan mennek olyanok, akik már eleve sérült nemi identitással rendelkeznek, pontosan azért, mert a családban rossz vagy sérült példákat láttak. Például azt szokták mondani, hogy a mai 20. század végének és 21. század elejének a nagyon nagy problémája az, hogy nagyon sok esetben a fiúk nem láttak maguk előtt elég határozott vagy férfias apaképet. És ez nem biztos, hogy az apának volt a hibája. Nagyon gyakran megtörténik, hogy az apa, ismerek ilyet, az apa egyszerűen lebetegedett, ágyban fekvő beteg volt hosszú éveken át, és a fiú, akinek szüksége volt a serdülő korában egy erős apaképre, egy férfi képre, amit követhetett volna, egyszerűen nem láthatta, mert a mama döntött helyette, és a mama határozott volt. És ez akkor is megtörténik, hogyha történetesen egy halkszavú, csöndes, döntésképtelen papáról van szó, és egy nagyon is határozott, temperamentumos mamáról. Én ismerek olyan közösségeket, olyan keresztény közösségeket, ahol a szavak szintjén a gyülekezetben az hangzik el, hogy a férfi prédikál, és a férfi vezeti a családot, és a gyülekezetben tényleg a nők aztán nem is szólhatnak. És nagyon jól tudom azt, hogy a családok túlnyomó többségében olyan nő uralom van, hogy az nem is igaz. Tehát, hogy aztán biztos, hogy szinte mindent a nő dönt el. Tehát kérdés egyáltalán, hogy a ma fiatal férfiai, és bocsánat, tisztelet a kivételnek természetesen, itt mindig csak a problémákat mondom el, egyáltalán láttak-e olyan példát, amikor döntésképes férfi válhatnak? Mert ez egy nagyon nagy probléma jelen pillanatban, a környezetünkben legalábbis. Pálhegyi Feri bácsának van egy picike kis könyve, és nagyon-nagyon találóan írja azt, hogy nagyon sok esetben a fiúk és a lányos anyák legalább annyira hibásak, mint a döntésképtelen apák, vagy a fiús anyák, hogy amikor tulajdonképpen meghagyják egy ilyen infantilis állapotban a fiaikat, amiből nagyon nehéz felnőni, nagyon nehéz döntésképes férfivá válni, és ez egy borzasztó probléma, mert ebben a döntésképtelen helyzetben nem csak afelől nehéz dönteni, hogy az életnek egyes apró dolgaiban hogyan lépjünk, hanem nagyon nehéz dönteni a házasság kérdésében is. Kérdés, hogy vajon valóban az-e a baj, hogy nem találtuk meg az igazit, vagy pedig az a baj, hogy döntésképtelenek vagyunk. Az a baj, hogy félünk a valós döntésektől, félünk az igazi karakán döntések meghozatalától, mert nagyon gyakran azt látom, és most már nem csak férfi és nő, hanem egyénekről is beszélek, például a saját életemre visszanézve nagyon furcsa volt azt meglátnom, hogy én meglehetősen későn, hogy én beszélhetek erről személyes példa alapján, ugye én jóval 30 éves korom után kötöttem házasságot. És érdekes volt visszanéznem arra, hogy én hosszú ideig szenvedtem attól, hogy én miért nem élek még házasságban. És amikor végre megtörtént, akkor be kellett látnom, hogy nagyon gyakran egyszerűen elmenekültem a döntéshelyzetektől. Tehát elmenekültem olyan szituációktól, amikor döntenem kellett volna. Tehát nem arról volt szó, hogy nem voltak lehetőségek, nem voltak döntéshelyzetek, hanem arról, hogy egyszerűen ezekből a helyzetekből én ügyesen kimenekültem. Tehát, és nagyon gyakran keresztény körökben ez még megspékelődik azzal a nagyon sajátos keresztény elemmel, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, nem vagyok elég biztos. Nem érzem, hogy az Úr engem erre vezet. Ugye? Tehát, és akkor valóban arról van szó, hogy nem érezzük Isten vezetését, vagy arról, hogy meghátrálunk egy feladattól. A ma fiatalságában nagyon gyakran látom azt, hogy van egyszer egyedülálló fiataloknak a sokasága, akik frusztráltak attól, hogy ők egyedülállók. Egyrészt mert azért, mert van egy régi társadalmi nyomás rajtuk, amiben arról van szó, hogy mégiscsak az ember akkor teljes értékű, hogyha már családban él, és amíg ez nem történik meg, addig van egy frusztráció az emberben, hogy ez változzon meg. Igen ám, ez van egyfelől. Másfelől pedig van az a Európából egyre inkább felénk áramló sajátos helyzet, hogy egyrészt ma már azért annyira nem divat az önfeláldozás. És nem is biztos, hogy mindig jó. Mert nem mondom, hogy feltétlenül csak önfeláldozásból érdemes házasságot kötni. De az biztos, hogy sajnos nem, jelen pillanatban nem ez van többségben. Nem az van többség, hogy mindenkit attól kell megmenteni, hogy önfeláldozásból házasodjon, hanem azt gondolom, hogy leginkább attól kell megmenteni, hogy ne legyen annyira önző, hogy gondoljon arra is, hogy esetleg néhány önfeláldozó gesztus sem árt a házasságban. Tehát manapság inkább olyanokkal találkozom, akik nem is hiszik, mert nem önzőkük a szónak ebben a nagyon szoros értelmében, de mégiscsak elkényelmesedtünk. Beszéltem olyan barátommal, aki már 40 éves, és egyszerűen azt mondta, hogy hát azért vannak dolgok, amiket én nem akarok feladni. És ez így van, minél előrébb megyünk a korban, annál több minden lesz, amit nem szeretnénk feladni. Mit tudom én, a kis bögrénk az asztalon, az ágyunk mellett, ez egy ilyen nagyon fontos dolog, vagy nem tudom, én például nagyon hosszú ideig mániákusan ragaszkodtam a szobámhoz. Én nagyon szerettem, éveken át berendeztem, hosszú ideig ott laktam, és nagyon-nagyon szerettem azt a szobát, és egyszerűen én minden eleméhez ragaszkodtam, mert minden tartalommal telt meg. Ezek apró dolgok, ezek az életünk berendezéseinek az elemei, de mégiscsak hozzátartoznak a saját világunkhoz. Mi az, amit ebből le tudunk bontani a másikért? Ismerek egy házaspárt, ahol a fiú volt olyan, hogy hosszú ideig egyedül élt, nagyon szépen berendezte a lakást, és a lány költözött aztán a házassággal ebbe a berendezett lakásba, és a fiú hónapokon keresztül azzal terrorizálta a lányt, hogy nem tehetett arrébb semmit abban a lakásban, mert nem azért, mert nem szerette, nagyon szerette. Ez egy gyönyörű szerelmi házasság, ma is nagyon szeretik egymást. De hát az a sok év, amit ő eltöltött, és ott volt az a nyomorult tükör, és azt nem lehetett odébb tenni. És ez egy pici, apró dolog, de az életünk tele van ilyen nyomorult tükrökkel, amiket iszonyúan nehezen tudunk arrébb tenni, és nagyon nehéz egy életbe, egy berendezett életbe beköltözni, vagy beköltöztetni valakit. És ahogy az életünk évei egyre előrébb mennek, hogy egyre inkább nehéz lesz beköltöztetni valakit. És hogyha nem vagyunk képesek arra, hogy radikálisan megpróbáljunk bontani néhány dolgot, arrébb tenni egy vacak tükröt, akkor nagyon nehéz lesz bármit tenni az önfeláldozás terén és a másikért. És ez, ugye ez a kérdés, hogy nem tudom, hogy Isten engem eléggé vezette ehhez az emberhez. Azért olyan ritka, olyan sokat tévedünk az Isten vezetésében. Én egyre inkább azt látom. Nem mondom, hogy ne hagyatkozunk az Isten vezetésére. Nagyon, én nem szeretek annyira nagyon így kinyitom az igét és arra hagyatkozni. Nem tudom miért, nekem ez nem nagyon stílusom. De most el kell mondanom, hogy az történt, hogy Ugye úgy hívják ezt állít, hogy Sion hegye, és az a nagyon aranyos dolog történt, hogy mindenki megbetegedett a családban, de totál. És minden az ellenesküdött, hogy mi ide eljöjjünk. Én, mint lelkiismeretes anya, felkészültem arra, hogy nem jövök, meg telefonálom hétieknek, hadoboljak össze ott helyben, hogy most mi lesz a senior konferenciával. És akkor kinyitom a nagyon erős mindennapi kenyerünk nevezettük kis könyvecskét, és akkor azt mondja, hogy menjünk fel a Sion hegyére. És nagyot röhögve elmondtam a férjemnek, aki ott haldoklott mellette a náthában, és akkor aztán tényleg körülbelül úgy történt, hogy beraktuk, mint egy hullát a kocsiba, és elhoztuk. Tehát, hogy és hiszem azt, hogy Istennek ez vezetése volt, hogy most eljöjjünk és itt legyünk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon gyakran ezek megcsalnak minket, ezek a gondolataink is, még a saját nemiségünk vállalása esetében is. Azon kívül van egy csomó egyéb dolog, amiről mindenképpen beszélnünk kell majd a hétvégén, de is én szeretném, ha beszélnénk. Az egyik dolog az, hogy hogyan tudunk egymáshoz viselkedni, hiszen ez is a nemiségünknek a része. Hogyan viselkedjünk? Rengeteg esetben, nagyon sok ifjúsági közösségben tapasztaltam, hogy van például elnézést a fiúktól, ezt egy férfinek kell mondani, egy olyan fiú magatartás, ami nagyon kedves. A hívő testvérem, lánytestvérem, gyere, hadd öleljelek meg, kezdetű mondat, és annyira kedvesek ezek a fiúk, és annyira barátságosak, és úgy örülnek, hogy a hívő körökben ezt meg is lehet tenni, és közben nem gondolják, hogy 20-30 lánynak összetörik a szívét ezzel az egyetlen kedves ölelő gesztussal. És tudnám ezt hosszan fokozni. Tehát valóban tudjuk-e, hogy a másik hogyan gondolkodik, hogy mi az, amit megtehetünk, és mi az, amit nem tehetünk meg. Vagy egy lány, amikor valóban azt gondolja, hogy kétszer megkérdezte tőlem, hogy vagyok, hogy ez vajon valóban, és mégiscsak furcsa, nem, hogy miért kérdezte meg kétszer, hát egyszer is megkérdezte volna. Tehát, és mi lányok, ettől már el vagyunk ájulva, hogy ez valóban így van. És ha szerény keresztény lányként élve nem érkezik el egy bizonyos időn túl a lovag, akkor nagyon gyakran találkoztam azzal az esettel is, hogy a lányok egy ponton túl a saját kereszténységüket kezdik el hibáztatni. Úgy érzik, hogy ez a szerep, amiben ők valamilyen módon belenőttek, felvettek, stb. Ez a szerep, ez nekik nem áll jól, ez nem az ő szerepük, mert ők valamitől meg vannak fosztva. Ők nem jártak annyit bulizni, mint az összes többi lány az egyetemen, és akkor hirtelen nagyon sok ilyen fájdalmas példával találkoztam, elkezdik a keresztény lányok ilyen vadul festeni magukat, azelőtt semmi, én egyáltalán nem vagyok a sminknek a ellene, hogy ne legyen semmi az emberem, főleg, hogyha mit tudom én, nagyon-nagyon úgy néz ki az ember, mint nem tudom, beesik a szeme, stb. Tehát nem erre gondolok, hogy ezek nem teljesen normális dolgok, hogy van három bibircsókpont, aznap fényképeznek, hát természetesen el fogom tüntetni, de amikor hirtelen így elkezd ilyen fantasztikus szivárványszegben pompázni egy keresztény lány, és minden este buliba jár, akkor valamiféle furcsa, eddig rejtett ilyen frusztráció előtör, és akkor megpróbál valahogy más helyen vigasztalódni, amiatt, ami eddig nem sikerült. És ezek ilyen szomorú, tragikus esetek az életemben, meg a baráti körömben, amikor azt gondolom, hogy nagyon jó fej emberek valahogy megpróbálnak egy megoldást. Ugye ez a tipikus ábrahámi eset, hogy hát, hogyha nem jön össze az utód magától, akkor majd mi segítünk Istennek. Tehát annyi olyan elem van az életünkben, a nemiségünkben, ahol nehezen találjuk az utat, hogy én azt szeretném, hogy ezekről tudjunk beszélgetni, és megpróbáljunk őszintén beszélni azokról a kérdésekről, amik, és még más, ami megfogalmazódik esetleg bennünk. Hogy valóban mi az, amire Isten meghívott minket a teremtettségben, mitől vagyunk mi nők és férfiak, és hogy mitől csodálatos dolog ez, hiszen az Isten azt mondja, hogy ez jó, ha ez igaz. És én hiszem azt, hogy most elkezdhetnénk teológiai vitákba bonyolulni, hogy vajon az eredendő bűn, az mennyire tette tönkre, mennyire tette romlottá az ember. Ugye a katolikusok azt mondanák el, hogy hát azért nem teljesen, a protestáns, főleg kálvinisták azt mondják, hogy de pedig tökéletesen. Mindegy, a dolog mégiscsak az, hogy jelen pillanatban itt vagyunk, és Isten azt mondta a teremtésben, hogy ez jó. És gondolom, hogy Isten most is látja bennünk azt a jót, amit ő elképzelt bennünk. Azt szeretném, hogyha erről tudnánk beszélni, és ezekről a problémákról ezen a hétvégén. És én azt kérem, hogy imádkozzunk ezért, és utána átadom a szót Jánosnak, hogy ő megtartsa az első előadását ezzel kapcsolatban. Mm. Istenem, én áldalak téged azért, mert a teremtésben te úgy láttad jónak, hogy férfivá és nővé teremts minket. És áldalak azért, mert a te szavad, ami ultima ráció a számunkra, azt mondja, hogy ez jó. Hogy te jót akarsz. Hogy te meg akarsz minket ajándékozni a teremtettségben, a nemiségünkkel. Arra kérlek, Uram, hogy ezen a hétvégén engedd meglátni itt személyenként magunknak, hogy mi a titka, mi az értelme, hogy mi a lehetősége annak, hogy minket férfivá és nővé teremtettél. Engedd meglátnunk az utainkat, a tévutainkat, és azokat a lehetőségeket, azokat az örömöket, amiket elrejtettél bennünk. Amikor azt gondoltad volna, hogy férfiak és nők vagyunk. Kérlek, engedd, hogy kibontakozhasson bennünk mindaz az ajándék, amit elterjesztél bennünk. És add, hogy ehhez elég nyitottak legyünk, hogy ezen a hétvégén erre tudunk gondolkozni. Amen.